Az asztal mögött két torzomborz, csíkosba öltözött figura, a költő mezitláb, költő smokingban szalagcím alatt kell, hogy beszélgessen majd mindannyiunk örömére. Kedves Per Krisztián, Isten hozott szívből üdvözöllek! Önöket is, én László Noémi vagyok, és akkor, ha már ilyen szépen fölcímkéztek bennünket, kedves Krisztián, mezitláb, smokingban, jut neked erről eszedbe valami?
Nyilván a legviccesebb az az, amikor ez egyszerre történik, tehát az ember smokingban van és mezitláb. Nyilván smokingot még soha nem viseltem, mivel nem valószínű, hogy nem tudom, milyen Oscar-díjat kapjak, úgyhogy valószínűleg nem is fogok. Nagyjából azt tudom elképzelni egyébként az egyetlen helyzetnek, amikor az ember smokingot vesz föl, bár szerintem megfordulna a fejembe, hogy csak azért se. Mezitláb azonban sokszor voltam, sőt szeretek is. Például emlékszem egy olyan, hol is volt az? Ja igen, első Balaton Sound volt, ami akkor még elviselhető volt, vagy csak én voltam fiatalabb, és valamikor délután a Dorfmeister DJ-zett, de ilyen spontán módon, szóval nem tudták az emberek, hogy itt most tehát itt most híres emberről van szó, és ezért körülbelül hárman lézengtek, és azt gondoltam, hogy akkor én, mint a tánc istene, táncot generálok, és hát többek közt ugráltam mezitláb, azt üvöltözve, nagyjából olyan állapotban, mint amilyenben tegnap este is voltam, hogy mezitláb, mezitláb az a legtisztább. De végül táncoltak, tehát fél órát bele kellett raknom, de nyertem. Ez egy válasz volt?
Természetesen válasz volt, nincsenek jó és rossz válaszok. Nem vagyok abban sem biztos, hogy válaszok vannak, de azért próbálkozunk. Nekem arról, hogy mezitláb és smokingban, hát épp most olvasott könyv jut eszembe, ugyanis Chestertonnak egy rémregényét olvasom, ami anarchistákról szól, és éppen ott... Igen, az ember, aki csütörtök volt, éppen ott tartottam tegnap este, ahol a fő anarchista elmagyarázza, hogy az anarchistának úgy legjobb álcáznia magát, hogyha anarchistának öltözik, smokingban és virággal, nem smokingban, frakban egyébként, és virággal a gombjukban, tehát hogy az anarchista, hogyha el szeretne bújni, akkor anarchistának kell öltöznie. És ezt vinném tovább, hogy én úgy gondolom, hogy te az a költő vagy, aki úgy bújik el, hogy költőnek adja ki magát. Mit szólsz ehhez?
Hát nem tudom, mert ugye most biztos ismeritek a másnaposságnak azt a fokát, amihez képest a jeges halálfélelem az maga a földi jó, szóval ha azért dugom például zsebre ezt a kezemet, merre meg. Na mindegy, szóval tehát most például eléggé, tehát szorongásaimnak az egyik fő csomópontja az természetesen az, hogy egyáltalán én bármilyen értelemben is költő vagyok-e, vagy hát a vagyok-e az aztán végképp nagy kérdés, a leszek-e még nagyobb, de ilyenkor természetesen a voltam-e valaha, az is kérdésessé válik. Ez az egyik. A másik, hogy hát nem tudom, tehát hogy azt mondod, hogy rám van írva valami fajta bohémság. Hát figyelj, jó, elmondom, tehát mire az ember összeiszik magának egy használható arcot, addigra elfelejti, hogy hogyan kell egyeztetni az alanyt az állítmánnyal, mondjuk akkor ez a válaszom, hogy egy ilyen színházi bombót csavarjak ki, tessék. De köszönöm egyébként, tehát...
Azon gondolkodott, hogy mi lett volna belőle, ha nem hátra indul el, hanem előre. És hogyha számolni vissza, visszafele kezd el, nem hárommal végez, hanem az egyel, az egyel.
Hát ez, hogy mik vagyunk, hogy vagyunk, vagyunk-e költők, leszünk-e költők, és ha már az anarchizmusról ejtettem szót, akkor szerinted kötelességünk? Tehát ha valaki belevág ebbe a költő dologba, ahogy te is annak idején belevágtál, és megjelenik 2-3 kötete, és elkezdik mondogatni róla, hogy költő. Téged például most, tehát hogy vagy mondod azt, hogy szorongasz, hogy mi lesz, ott van az a nagy súly, hogy leszel-e költő, vagy-e költő. Ezt kell ezt csinálni? Tehát el kell, hogy kövesse verset író ember magával ezt, hogy állandóan a tételezett vagy nem tételezhető költőség fenyegetésében és árnyékában éljen?
Hú, hát erről is több minden jutott eszembe. Az egyik az az, hogy hát ugye van a Petrinek az a híres sora, hogy amikor nem írok verset, nem vagyok. Szóval az minden esetre egészen biztos, hogy hát egyébként nem biztos. De mindegy, most hirtelen mégis azt gondolom, hogy amikor az ember, nem tudom én, a levest kanalazza éppen, vagy mondjuk akár egy beszélget egy ilyen szituációban, akkor igazából nem költő, hanem akkor költő, amikor verset ír, és arra az időre szól csak. De tulajdonképpen a másik dolog még, ami eszembe jutott, aztán rájöttem, hogy eztnek az ellenkezője mellett is tudok érvelni, szóval, hogy lehet költőnek úgy is lenni, hogy az egyfajta látásmód és gondolkodásmód, és hogyha egész életedben nem írtál le egy sort se, akkor is lehetsz költő, illetve hát, ja, mondjuk nem tudom, van nekem egy ilyen úgymond, tehát fiatal koromban nagy hatással volt rám egy Dixi nevű csávó, hát az nem írt le egy sort se életébe, de mégis végtelen termékeny volt, és nagyon izgalmas. Volt az a magyar irodalom orális hagyományát gyarapította, de azt jelentősen. Viszont bocsánat, még egy dolog eszembe jutott, hogy igazából én arra jöttem rá magammal kapcsolatban, hogy egyrészt van bennem egyfajta folyamatos megfelelési kényszer, ráadásul jobbra-balra, tehát egymásnak teljesen ellentmondó, és sokszor csak képzelt elvárásoknak igyekszem folyamatosan megfelelni, miközben ugyanakkor ezzel párhuzamosan van egy kényszeres normaszegés, tehát sajnos nem vagyok perverz, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy a perverzek azok egyszerűen nem érzékelik a határt, tehát hogy a normalitásnak, nevezzük a neurotikus létezés normalitásnak, szóval hol húzódik a határ, amin nem lépünk át, azt ők nem érzékelik. Én pontosan érzékelem a határt, viszont kényszeresen azt érzem, hogy át kell lépnem rajta, tehát hogy ugyanakkor van egy ilyen kényszeres normaszegés is a megfelelési kényszer mellett, és ez a két dolog, ez egy folyamatos diszkomfort érzés bent tart, hát kivéve amikor írok. Mert az írás az egyszer csak, az egy nagyon más állapot, szóval a szöveg szabadsága, és ilyen módon a szöveget létrehozó szabadsága is abban áll szerintem, vagy akkor jó, hiteles, ha autentikus egy szöveg, hogyha baromira nem akar semmifajta elvárásnak megfelelni, a saját maga által támasztott elvárásoknak. Persze, igen, de azokat az elvárásokat a szöveg támasztja saját magával szemben, és nem én a szöveggel szemben. És nincs benne kényszeresség, tehát a kényszeres szabályszegés sem igaz rá egy jó szöveg, és akkor ott hirtelen valahogy, nem tudom, ott meg lehet nyugodni egy pár pillanatra.
Emlékszem, még minden megvolt, hó felhők az égen, láthatatlan filccel rajzolt karikák a jégen, egy szokatlan úronda tél az utolsókat rúgta, a műcsarnokra már előre kiírták, hogy bukta. Béke volt és biztonság, és jókedv minden téren, hoppon hoppof buszok hoztak keresztül a téren. Egy Donald Crossline sárga szalag ugrott föl a fára, túlon túl már kandikálta Vajda Hunyadvára. Itt álltunk a híd előtte, kerested a táncát, ott egy bringás tépte épp a biztonsági lány.
azt mondod, hogy amikor az ember a levest kanalazza, akkor nem költő. Mennyire különösek és furcsák vagyunk mi író emberek, hogy azt gondoljuk, hogy csak akkor vagyunk valakik, vagy csak az számít, ami akkor történik, amikor írunk. Gondoljuk el a kovács például. Egy kovács nem gondolkodik azon, hogy ő amikor lefekszik, kovács-e. Mert számára természetes nem az, hogy amikor az ágyba fekszik, akkor ő kovács. A költő az a hideg verejték veri ki, és egész éjjel forgolódik, hogy ő vajon most költő-e, mert épp nem ír. De hogy, és amikor a levest kanalazza, igaz, hogy Petri esetleg, amikor nem írt, akkor nem létezett, de te, amikor a levest kanalozott, szerintem te akkor is költő vagy, mert utána arról is verset, hogy hogyan kanalaztad a levest. Van egy olyan Per Krisztián sor, most jutott eszembe, amikor mondtad a leves kanalazást, hogy a villáról egy villa rizs leremeg. Tehát tessék, ahhoz, hogy ezt leírd, azt a villa rizset le kellett remegtetni, nem?
Az most is menne. Igen, az egy... Ja, hát ott az anekdotikus háttere annak a régi versnek tényleg az volt, hogy így... Az akkori barátnőm, egy rózsadombi egyke lány, végül elvitt a szüleihez. Nagyon fiatal voltam, elviselhetetlennek gondoltam, hogy engem tegeznek, amikor én magázódom, tehát csendőr pertú. Szóval teljesen egy hiú barom voltam. Le kellett venni a cipőmet, azt megtettem, de a következő mozdulattal föl is raktam véletlenül a lábamat a dohányzó asztalra, mert hiszen hát nem volt rajtam cipő, elfeledkeztem magamról. Megláttam az arckifejezését az apukának, akkor aztán igazán rosszul lettem, és aztán utána jött egy ilyen kényszeretett beszélgetéssel még megnehezített közös ebéd, és igen, hát akkor eléggé remegett a kezem, hogy... Tehát egyrészt van ez a, tehát van, valóban van ez az élményvadászat, vagy az, hogy mindent élményként próbál az ember, vagy élményé próbál növeszteni, hogy legyen miből dolgozni egyfelől. Másfelől van az is, hogy akkor megint ilyen egymásnak ellentmondó mondatokat mondjak, hogy az a fajta érzés, hogy minden mindegy ahhoz képest, hogy írtam-e két jó sort. Tehát, hogy tök mindegy, hogy idióten viselkedtem, hülyének néztek, összevesztem valakivel, akivel nem is akartam, nem tudom én, fejre estem ültömbe. Ez mind semmi se számít, csak az számít, hogy sikerül-e egy jó sort írni. És természetesen ez sem igaz, vagy ez is egy olyan vadromantikus, szélsőséges elgondolás, amit amint kimondom, már nem értek vele egyet, de ha igazából őszinte akarok lenni magammal, akkor mégiscsak azt mondom, hogy valamilyen értelemben működtet, tehát hogy mégiscsak valamilyen módon azt gondolom, hogy az én életem, a privát, személyes, megoszthatatlan életem, az voltak éppen másodlagos ahhoz képest, hogy sikerül leírni egy jó sort. És közben ez tulajdonképpen megnyugtató is. Hát van abban valami megnyugtató, hogy igazából nem számít az, hogy veled mi van. Egy picit a nem számítról most írtam, az jutott eszembe, hogy tehát ugye én a fotballban nagyjából az a csávó voltam, amikor muszáj volt, ugye általános iskolában, tehát egyrészt akit utoljára választanak nyilván, megalázó módon, és valahol ott hátul, ott bóklászik, nagyjából azt tudják neki mondani, hogy zavarj, tehát ez volt a zavarj. Ez teljesen esélytelen volt, hogy mondjuk eltalálom a labdát, vagy elveszem valakitől, vagy ilyesmi. Tehát annyit tudtam csinálni, hogy ott valaki jött a labdába, vagy akkor így odafutottam, és mint egy nem tudom én, egy spániel, zavartam, szóval zavarni tudtam. De hát ugye előfordult olyan, amikor valaki vagy hirtelen nem látta, hogy én vagyok ott a pályán, és így ugye passzolni próbált nekem, mert az is ugye esélytelen volt, hogy én egy ilyen paszt azt lekezeljek, és akkor van az a mondat, hogy nem számít. És ez a nem számít, nem számít, nem mindegy, szóval ez jutott még eszembe, hogy az egy nagyon jó érzés, amikor az ember azt mondja magának, hogy nem számít. Ő maga nem számít.
Borsodban és fejérben, a kólában, a kenyérben, az ólakban, a tévében, a gyáva nyúl a kévében. Rádudáló kocsiban, az eldünnyögött bocsiban, a visszajátszott bakiban, a csúszdára kent kakiban. Az aluljárók rendjében, a pénzmozgások trendjében, a foghiányos fogsorban, a bocsánatos offshore-ban, az inkriminált szavakban, a privatizált tavakban, a bűnben és a bírában, a kortárs magyar lírában. A sok kis undok alakban, a legsivárabb barakban, a csendben és a zajban is, még itt ebben a dalban is. A legjobb magyar márkában, a gyereknek a zárkában, a könyörtelen logikában, ifjabb csorba Robikában. Ezeknek a vérében, a garázdasság tényében, a tejben, mézben, mannában, az összes édes annában, a puszta földre vetett ágyban, csak az Isten tudja hányban, rendszerint a déliben éjszakázó néniben, a békés boldog családban, a kihűléses halában, a fullos fűtött garázsban, az egész baszott bagásban.
Hát azért Pert Krisztián mégiscsak számít, és hogyha nekem most itt lehetne galádul összegeznem, akkor én azt mondanám, derékból lövöldözve, hogy te most tripla szenzáció vagy, és el is magyarázom, hogy mire gondolok. Én úgy mondanám, hogy te indulásodkor szenzáció voltál, mert mindenki jónak tartott, tehát arról volt szó, hogy Pert Krisztián a nagy költő reménység, ugye ehhez arcod is volt, azt hiszem. Utána ez volt az első szenzáció. Tehát szenzációs voltál. Szenzációs ígéret voltál. Utána ezt megfejelted azzal a szenzációval, ugye, hogy az egészet hagytad a búzsba, nem érdekelt, egyébbel foglalkoztál. Eltelt 5 év, eltelt 10 év, eltelt 15 év. Jól el voltál, köszönted szépen. És jött a harmadik szenzáció, Pert Krisztián 42, a jelenkor kiadó Jóvoltából. Hát ezt a szót, hogy Jóvoltából, a kötet születésének körülményeire azért nem kell ennyire ráhúzni, de a kötet egyik gyönyörű tulajdonsága az, hogy fölvágatlan. Tehát az olvasónak föl kell vágnia, és úgy látom, hogy ez a példány, amit az asztalon nálad van, ez még részben fölvágatlan. Úgyhogy akkor a kötetről beszélvén először azt kérdezem, hogy ez most akkor csak egy alkalmi példány, és azért fölvágatlan, vagy ez a te példányod, és mégis fölvágatlan?
Hát most már az enyém, hogy így barbár módon széttéptem, de tulajdonképpen igen, tehát legkönnyebben úgy tud az ember, nem tudom, ilyen birtokolni dolgokat, hogy tönkreteszi. Tehát amit tönkreteszek, az már az enyém. Egy időben hajlamos voltam a párkapcsolatokról is így gondolkodni, ezt remélem, ezt már nem így van. De mondjuk nem tudom én, tehát mondjuk most a szállodai szoba, ahol vagyok, tehát az, hogy a koszos zoknimat azt odadobom a földre, egyfajta rendetlenséget generálok, attól hirtelen az az én szobám lesz, személyes lesz, nem olyan steril, amilyen egyébként egy szállodai szoba mindig, és nem tudom én, tehát hogy az én személyes jelenlétem az tönkre teszi, rendetlenné teszi, ugyanakkor személyesé is teszi a teretet. Na, de hogy nem, hát egész konkrétan az történt, hogy én nem kelek föl könnyen, plusz kutyát kell sétáltatnom reggel, és a többi, szóval ahhoz, hogy a 8-as vonatot elérjem, a reggel 8-as vonatot, amivel 9-re értem Pestre, amikor indultunk ide, ahhoz én nekem 5-kor föl kellett kelnem, ami ugye neked anyukaként egyébként nem egy olyan nem tudom, megdöbbentő dolog, nekem az, vagy én azért nem szoktam 5-kor kelni, mindegy, fölkeltem 5-kor, a gépem ébre, számítógépem ébre, a laptopom ébresztett, beállítottam az úgynevezett szundi funkciót, és visszaaludtam, és természetesen a gépem ezt a pillanatot választotta arra, hogy valamilyen frissítés miatt újraindítsa magát, úgyhogy aztán legközelebb 6:30 ébredtem föl valami, nem is tudom mire, szerencsére, és akkor onnantól kezdve rohantam, és például otthon hagytam a saját egyébként szintén megviselt példányomat, úgyhogy ezt a hidefele úton kaptam Boglárkától, azért részben felvágatlan, de hát most akkor már lesz nekem 2 belőle
nincsen neked, vagy nem sehol?
Nekem nincsen, tehát hogy az a ide, tényleg elajándékozta, nincsen, tehát a régi könyveimből nincs egy példányom se. Nem tudom, tehát hogy eleve elképzelhetetlennek tartottam azt, hogy az ember, tehát én magamat olvasgassam, de nem is tudom, tehát hogy ez is a felszámolódás egyfajta gesztusa volt, most egyébként bánom, tehát na mindegy, ennyi.
Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem keresztül a világot, elengedem most már, nem őrzöm a lángot, csak annyit még neked s nekem elég. Világítsa be az erdő közepét, arcodat láthassam, ha leszáll az este, s kezed teszed kezembe. Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem keresztül az erdő felett a csillagos ege, csak ebbe a kis gyertyába lehozni tudom neked.
Abban, hogy ez a kötet megjelent, rajtad kívül még másnak is benne volt a keze?
Hát sok mindenkinek. Nem, hát nyilván, tehát az, hogy ez a könyv az lett, ami, az a volt barátnőmnek, Mocsár Zsófinak köszönhető, részben annak, hogy amíg élt, addig baszogatott, és végül rávett arra, hogy kezdjek el dolgozni igazából, és aztán, amikor meg teljesen váratlanul meghalt, akkor az meg tökre alakította, hogy milyen lesz ez a könyv, és milyenek lesznek a szövegek, de mondja, hogy mondjak még egyet, nyilván a Borsik Miki, aki a szerkesztője volt a könyvnek, és nem tudom én, tehát két naponta jött le Nagymaros, én Nagymaroson lakom már két éve. De mondjuk azt is mondhatjuk, mert hogy az, hogy a Miki ezt meg tudta csinálni, ahhoz az kellett, hogy ha a barátnője, az Ljubljanában legyen ösztöndíjjal, és legyen rengeteg fölösleges ideje. Szóval akkor azt is lehet mondani, hogy a nem tudom én, tehát a Ljubljanai nem tudom milyen egyetemnek a felvételi bizottsága, annak a keze is benne van ebben a könyvben. És a többi köszönöm édesanyámnak és Törőcsik Marinak.
Hát ez a 15 év, amíg úgymond állítólag te nem írtál, azt, tehát az irodalmat teljesen kihagytad, tehát meghúztad a vonalat, nem érdekelt, elvonultál másfele, nem követted, vagy ez nem így van?
Hát, nyilván egyébként például olvasni olvastam, azért az se rossz, sőt, néha azt gondolom, hogy jobb, mint írni, de hogy nem, hát az a kérdés, hogy ugye a színházat, azt minek tekintjük? Mert hát ugye a színházi melókat, azokat bőven csináltam. Az persze más kérdés, hogy azért írni leginkább szinopszisokat írtam, tökére fejlesztettem azt a képességemet, hogy rettetesen meggyőzően tudok másfél oldalba beszélni valamiről, amiről még ugye fogalmunk sincs, hogy mi lesz. Tehát ott iszletes lózungokat kell mondani egy olyan előadásról, ami felé még csak tapogatózni kezdtünk, mert ugye tehát én olyas legtöbbször, nem mindig, de azért legtöbbször ilyen... Tehát nem megírt szövegekből indultak ki ezek a munkák, hanem valami fajta téma felé, vagy egy sejtés felé elkezdtünk tapogatózni, és mondjuk a Tünet Együttes nevű ilyen alternatív társulattal dolgoztam sokat. És hát akkor arról írni valamit, hogy mi lehet. Tehát az olyan, mintha én most el tudnám neked mondani azt, hogy az a versem, amit két hét múlva fogok írni, az milyen lesz, miről szól. Nyilvánvalóan nem lehet, tehát azt még nem tudom én most, de mégis, tehát akkor ott valamilyen ilyen, nem tudom, kamúzni kell. Ez a rendszernek a, az átka, tehát ennek az alternatív színezvérnek. De azért ott is az van, hogy vagy, tehát én tulajdonképpen, ha jól gondolom, akkor nem darabokat írtam, hanem példányokat. Tehát, hogy a konkrét előadás érdekelt, a konkrét szereplők, színészek, táncosok érdekeltek. Nem. Tehát az adott helyzetet akartam megoldani mindig, és nem az, hogy ebből ez mondjuk nyomtatásba hogy nézne ki, az mondjuk egyáltalán nem érdekelt. De hát egyébként minden, tehát a verseknél talán a novelláknak van most tovább sorsa, de hát a daraboknak, vagy drámaköteteknek, azoknak meg végképp. Tehát, hogy nem is tudom, tehát 10 évente látsz egy magyar szerzőtől drámakötetet, mondjuk a Pintér Bélától. Jó, Kárpáti Péter drámakötetet láttam, de nem tudom, tehát nálam jelentősebb figurák, mondjuk Vinnai Andrásnak, vagy a Mohácsi Istvánnak, nekik nincsen, szóval az meglepő, és ugye el szokták is azt mondani, hogy hát nem tudom, tehát a dráma irodalom az valahogy nem része az irodalomnak, ezzel persze nem értek egyet.
Időhöz türelem kell, inkhez a test, nőz a férfi, kesztyűhöz a kéz, zsebhez a géz, tapasztalat, méz mellé cukor, rugor a rigó. Időhöz türelem kell, képhez a keret, sarkú macska kutyát veret. Vérhez az élet, szóz a lélek, testhez a kenyér, hogy jó magas legyél. Időz türelem kell,
kérlek téged szépen, hogy akkor most tartalmas beszélgetésünk végén olvasd fel néhány verset kedvcsinálónak, a közönségnek, jó?
Teljesen haszontalanul. Na, a sziget szó. Kit lenne szívem oda magammal vinni, aminek már a létezésében sem hiszek, ha van is bennem szív, csak egy parányi sziget. Karácsonyi puzzle, amit a szülők a szélek után meguntak, feladtak, vagy félreraktak. Hülye vagyok, feliratú puzzle vakoknak. Hülyékkel vagyok körülvéve, mondta a papa, és vénségére felköltözött a szőlőbe egy szokorrádióval. Ki vagyok én, hogy hasonlítok mindenkire, csak pont a papára nem. Méregerős levesen vándorló zsírcsepp, mindenki sziget, senki sem sziget, minden folytatható, de minek? Volt barátnőm barátsága, apám utolsó bicskája. 7 éve nem láttam a tengert, élő embert egy hete. A redőnyök leeresztve, a külvilág kirekesztve, mintha valami nagy boldogság ereszkedett volna szívemre. De nem az ereszkedett. Zárt rendszer, nem az a kimondott trópus, északfok, tárgyak tömege, fulladj bele, a tenger tele, palack az, ami fennmarad. 7 éve nem láttam a tengert, élő embert egy hete, akkor sem nyertem vele semmit, és ő sem nyert. Eltávolodtunk, lerombolódtam, múlt időben sem beszélnek rólam. Nem, hogy én, de semmi sincs jól. Jól van. Az ember végül úgy él, mintha már halott volna. 60-ról felmegy 85 kilóra, hátat fordít, már fel se kell, a nap se, némán elmosogat, majd holnap, sziget, szájában elalszik a cigi, Isten mindenki előtt szétcsúszott, sziget, vagy inkább ki se emelkedett. Nélkülözünk, körülnézünk. Körülnézünk, nélkülözünk. Szólottam én, gyenge szárny. Ez volt egy ilyen úgynevezett előtte vers. Tehát, hogy ez az egész felvágatlansága a könyvnek, ezt nem mondtuk el, csak annyit elmondtam, hogy egy kicsit izének érzem magam, de hogy ez azt jelzi, hogy a bizonyos versek ugye a Zsófi halála előtt írottak, és bizonyos versek a Zsófi halála után írottak, és amik az ő halála után írottak, azokhoz kell felvágni a könyvet, hogy azokat megnézhessük.
Voltam fény a vaknak, ké a papnak. Összeomló istál, amiben halott lovak laknak. Akkorra egy csávó, hogy kajak szopattam. Csak máskor fonosgágyi örültek, ha szopadhatnak. Az első jó érzés egy kúrás kint a szabadban. Testvér, te mást kerestél az itt lefestett szavakban. Sosem kérdezted, mégis soha nem tagadtam. Saját magam hite vagyok magamban. Lelki, multimilliárdos, mégis valamit várva. Bent százezreket szórtam el alamizsnára. Miért csinálta magamból a szalacsit játszva, és az Atlantiszt várta, dalaim látva, Dalai Láma, Dalai Láma.
Hogy akkor elmondhatjuk-e azt, hogy te egyszerre vagy abban a privilegizált helyzetben, hogy bizonyos értelemben rá is látsz az irodalmi életre, illetve kívülállóként is, tehát hogy belülről is, meg kívülről is alkalmad volt, van látni ezt a dolgot, és akkor konkrétan az új kérdés az lenne, hogyha össze kellene vetned a 2000-es évek irodalmi életét, a 2017-es évek irodalmi életével, volna valami nagy okos mondás ennek nyomán?
Nem tudom, tehát egyfelől szerintem ilyen kinn is vagyok, benn is vagyok pozíció, hát igen, az problémás, nem is feltétlenül létezik. Én szerintem nem vagyok ebben a helyzetben, főleg azért, mert tehát amikor pálya elhagyó voltam, akkor amiatt annyira szégyeltem magam, hogy akkor tehát nem követtem voltak éppen, hogy mi történik. Tehát az, hogy ott a pálya széléről kukkoljak, azt valahogy azt olyan attól rosszul éreztem volna magam. Hát ugye, ami ugye szembeötlő vagy nyilvánvaló az, hogy hát megtörtént egy olyan, nem tudom én, kultúrpolitikai atak és hatalomátvétel, tehát azért olyan nem volt a 2000-es években, mint ami most van, KMTG, MMA. Ami hát ugye, nem tudom, tehát én arról nem sok jót gondolok erről. Nem mint hogyha a szockó kultúrpolitikáról olyan sok jót gondoltam volna. Tehát voltam egyszer a Top Dog című előadást láttam abban a szerencsés helyzetben, hogy Hiller István és Gyurcsány Ferenc is akkor tekintette meg. És konkrétan a Hiller az azt csinálta, hogy így nézte, tehát nem az előadást nézte, hanem a Gyurcsányt, hogy amikor az röhögött, akkor Kis Péter röhögjön ő is. Tehát, hogy nagyjából ennyire volt a csávó képbe, szóval tehát mindegy, tehát, de az nyilván, például ez nem változott, az, hogy mennyi pénzt fizetnek az élet és irodalomba egy versért. Tehát nagyjából két dolog nem változott Magyarországon nagyjából 1990 óta, egy gram fűnek az ára és egy versnek az ára. Ezek nagyjából ugyanazok, csak közben nyilván ez azt jelenti, hogy reál értékben sokkal kevesebbek. Viszont eszembe jutott erről a kint és bent létről, hogy azt te tudod, hogy a Teréziász miért vakjós? Megvan ugye a Teréziász, azt ismerik, hogy az a vakjós az Oedipusz királyban. Na, hogy lett vakjós? Te tudod? Na, akkor elmondom. Szóval, amikor, mert nagyjából ezt jelentenék kint és bent lenni. Szóval, amikor Teréziász ifjú volt, sétálgatott a hegyekben, és hát látott egy párzó kígyópárt. És valamiért ez rettenetesen feldühítette, felháborította. Ha az nem pontosan derül ki a mitológiában, hogy miért, talán azért, mert nem tudom én, ott nem lehet eldönteni pontosan elsőre, hogy akkor melyik a fiú, melyik a lány, mindegy. Szóval mindesetre ilyen összetekerődött, összegabajodott párzó kígyópárt látott, és felháborodásában bottal agyon verte őket, mire is megjelent Artemis, felvilágosította arról, hogy hát ő az állatoknak, többek között a kígyóknak is nagy barátja. Úgyhogy itt most elkerülhetetlen lesz a büntetés, és büntetésül az ifjú Teréziást nővé változtatta. Élt is 9 évet Teréziást nőként, amikor újra a hegyekbe ment sétálni. Túl sokat nem tanult a sztoriból, vagy a korábbi sztoriból, mert újra, amikor egy párzó kígyópárt látott, megint annyira feláborodott, hogy fogta a botját, és agyonverte őket, immár nőként. Erre jött újra Artemis, aki szintén nem sokat tanult a sztoriból, vagy nem emlékezett azért, mert akkor büntetésül a Teréziást férfivá változtatta, illetőleg hát visszaváltoztatta. Ugye, hát igen, tehát már önmagában ez, hogy miért az elképzelhető legnagyobb büntetés, hogy férfiből nő, vagy nőből férfi legyen az ember, ez egy érdekes probléma. No, de nem sokra rá kitört egy a szokásos veszekedés Zeus és Héra között, hogy hát miért csajozik annyit Zeus, tehát hogy miért csalja meg fűvel, fával Hérát, és mire is Zeus azzal talált védekezni, hogy hát azért, mert hát ő sokkal kevésbé élvezi a szexet, mint Héra. Tehát neki sokkal több szexre van szüksége mennyiségileg, hogy ugyanazt az élvezett mennyiséget megkapja, mint Héra, aki ugye abban a szuper helyzetben van, hogy hát Zeusszal szerelmeskedhet. Nyilván Héra ezt az érvet vitatta, na és akkor, és hát ugye az volt, hogy akkor ezt valahogy meg kéne tudni, és akkor jött Hermész, akinek eszébe jutott, hogy van itt egy figura, ez a bizonyos Teréziás, aki hát ugye volt férfi is, nő is, tehát hogyha valaki tudja, hogy mi a helyzet ebben a kérdésben, az Teréziás lesz. Úgyhogy magukhoz rendelték Teréziást, aki azt találta mondani, hogy hát Zeusnak igaza van, a nők 9-szer jobban élvezik a szexet, mint a férfiak, és ezért Héra dühében megvakította. Ez is egy érdekes pillanat, amikor valaki dühös lesz attól, hogy ő élvez jobban. Viszont Zeus ezt visszacsinálni nem tudta, tehát a szemevilágát nem tudta visszaadni valami miatt, hanem akkor jóstehetséget adományozott neki, hogy akkor így a egy-egy legyen a helyzet. Nagyjából így, és nagyjából ezt gondolom a kintlét-bentlét problémájáról is, nem tudom ez mit jelent, hogy ezt gondolom, de ezt gondolom. Tájhoz a kép, képhez a keret, sarkú macska kutyát veret. Vérhez az élet, szóhoz a lélek, testhez a kenyér, hogy jó magas legyél. Idősz türelem kell, idősz türelem kell.
Sem megvakulni nem szeretnél, és jó tehetségre sem áhítozol. Különösen, ami a magyar irodalom ügyeit illeti, de itt a fesztivál újságban megjelent veled egy interjú, amiben azért annyit elmondtál, hogy úgy látod, hogy a mostani fiatalok, tehát akik most írnak magyar irodalmat, ők sokkal nyitottabbak, vagy nem feltétlenül csak a magyarországi játszótérhez viszonyulnak, hanem tágabb térben gondolkodnak.
Hát igen, vagy hát sok mindenki, akit én érdekesnek látok, egyébként nagyon sok mindenkit látok érdekesnek, egyébként szerintem egy aranykorban élünk valójában, minden egy ellenkező híreszteléssel szemben. Nagyon sok érvényes beszédmód él párhuzamosan, persze néha kicsit, nem tudom én, irigykedve vagy konfrontálódva, de tényleg az van, hogy a nem tudom, most mondjak neveket? Azt szeretném. Nem, tényleg azt látom, hogy egy csomóan nemzetközi kontextusban gondolkodnak. Egyrészt sokkal inkább képbe vannak a jelenkori nemzetközi tendenciákkal kapcsolatban, mint mondjuk én, vagy akár talán mondhatom azt, hogy mi voltunk annak idején. Hát ennek nyilván sok oka van, például tehát többet utaznak, jobban beszélnek nyelveket, nem tudom én, internet. Hát másrészt meg ugye nagyon nem is tudnak más csinálni, tehát hát azért ez egy nagyon pici nyelvterület, és de most tényleg akkora köztet fogok mondani, mint ez a, nem tudom én, épület, de hát ugye mégis az van, hogy egy valami fajta, nem tudom én, radikálisabb, experimentálisabb, nem tudom én, mondjuk költői nyelv, az Magyarországon, nem tudom, érdekel 50 embert. Egy tízszerekkora nyelvterületen, egy tízszerekkora országban írtam már, akkor érdekel 500-at, ugye? Tehát ezt nagyjából így lehet számolni, és akkor az meg már úgy meg is él. Tehát, hogy nem tudom én, egy nagy nyelvben, németül vagy angolul azért, nem tudom, sokkal egyszerűbb dolog neoavangárdnak lenni, vagy hangköltészetet csinálni, mert annak is van közönsége. Magyarországon ugye 3 emberből áll ez a közönség, és akkor ugye csomóan vannak, tehát mit tudom én, a Tóth Kinga, aki egy tulajdonképpen azt gondolom, hogy ő már szinte a német piacra dolgozik legalább annyira, mint az ittenire, már hogyha ez, ezt lehet mondani, hogy egy költő piacra dolgozik, de azt hiszem egyébként lehet.
Közben megérkezett valaki, lehet, hogy csak én vettem észre, akiről egyszer egy közösségi hálón megosztottad azt a bejegyzést, hogy egyszerre volt a 2000-es években én hüvely gyulladásotok, ő a Pauluszt írta, te pedig kattintgattál, hogy üt varázsol. Itt valahol a sarokban elbújt. Itt van egyébként. Tehát, hogy ez az üt varázsol dolog, ez még van, vagy elnyelte az idők tengere?
Hát azt, tehát igen, azt el, de sajnos mindig van helyette másik, tehát végtelenül leleményes vagyok abban, hogy hogyan tudom elcseszni az időmet, és szóval most konkrétan Hearthstone nevű furcsa gyűjtögetős fantasy kártya játékszerűséget tolom online, de azért igyekszem fegyelmezett lenni, vagy tehát annyira már nem sodródok el, mint annak idején, szóval... De hát azért nem tudom, napi egy fél óra, egy óra az elmegy. De igazából nekem szükségem van arra néha, hogy kisüssem az agyamat. Tehát, hogy egy csomószor kifejezetten, persze megvetem magam ezért, de egy csomószor kifejezetten buta filmet akarok nézni, azért, hogy nem tudom, tehát, hogy kisüssem az agyamat, hogy kikapcsoljak. Tehát elő tud állni olyan pillanat, hogy nem a, nem tudom én, az új Kaurismaki filmet akarom megnézni, hanem a Pókember 3-at. Rettetesen szégyellem magam emiatt, de hát ez az igazság.
Mikor hosszan tűröm az ingemet el,
hogy ha megnézzük, ha lejátszuk, ha kisütjük, akkor miért szégyelni? Tehát úgy csináljuk, ahogy csináljuk, és kész. Tehát, hogy most itt tér vissza a két torzombos csikos figura az anarchistákhoz, vagy az anarchizmushoz, hogy igen, szükség van a fegyelemre, de arra is szükség van, hogy néha ne kelljen hasznosnak lenni. Tehát egy költőnek nem az a feladata, hogy hasznos legyen, szerintem. És ezt bebizonyítandó, kérlek téged szépen, hogy akkor most tartalmas beszélgetésünk végén olvasd fel néhány verset kedvcsinálónak a közönségnek, jó?
És akkor most egy olyat fogok, jó, tessék le a humorforrást, azt még nem olvastam itt fel. És akkor ez egy ilyen úgymond utána vers, amihez szét kellett marcangolnom a könyvet. Na, humorforrás. A táj arca változatos, csak az enyémen van mindig ez a bárgyú vigyor. Képzeld, a fájdalom szakértője lettem. Vakon leírt szó, de kibogaráztam, csupasz csiga pakolás. A felszáradt könyvből először lemoshatatlan nyálka lesz, mikor lemosod. 5 nap, vazelinnel bekent, nem mozduló, nem könnyező szemgolyókkal, kitörölhetetlen a kép. 5 évről, 2 hónapról és 5 napról, már csak annyit mondok, 5 év. Olyan kényelmes magamat okolni, odatolakodni, ne a világgal legyen baj, inkább velem. A sírással is csak részben ért egyet a gyásztanácsadóm. Bennem röhögsz, de te röhögsz először, ez egy el nem fogyó kúra, az esti ugyan elmúlt, de a reggeli nem megunható. Reggel kitöltök magamból 1/2 deci könnyet, és a helyére málna pálinkát teszek, hogy értelme legyen a halálodnak, mennyit fontoskodom azóta, jegyzetelő idióta, könnyezéssel ütöm el a köztes időt. Világvége, hosszú táv. Csak magunkat basztuk át, házikó a hegyoldalban, humorforrás hübriszen. A dühöt, amit az univerzum ébreszt, a természet altatja el, köszönök a körző őznek, hát ha te vagy.
Csak ebbe a kis gyertyába lehozni tudom neked.
Per Krisztián, ha elnézlek, tehát itt annyi jól öltözött, szépen fésült irodalmárral találkozunk. Feltűnő a te torzomborz kinézeteled, és bár az előbb a lázadást Zsofihoz kötötték, aki szintén szépen fésült, akár hozzád is lehetne kötni. Nyilván érződik, hogy múltadban hát nagyobb viharok lehettek, sőt voltak, amelyeket te valahogy most szeretnél tovább vinni. És feltételezzük, hogy ez megjelenik irodalmi munkáidban is.
Hát legalábbis igyekszem, és bár le fogom vágni a hajamat is, meg a szakállamat is, nem sokára, azt gondolom, de hogy ja, szóval egyébként tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy hiú vagyok, nyilván persze azért látom a, hogy is mondjam, korlátaimat, de másfelől meg valahogy azt is gondolom, hogy hát az embernek ez az eleve megvertsége, az, hogy ebbe az életben lényegében vesztesként érkezünk, és nem tudunk mit csinálni ezzel, ezzel az létalaphelyzettel. Ezt valahogy így nem tudom, olyan viccesnek, meg fontosnak éreztem, hogy az arcomon is viseljem, ami természetesen ugyanakkor egy ilyen furcsa fricska is tulajdonképpen a társadalomnak, ami körülvesz, tehát azért meg szoktak lepődni a, nem tudom én, a BKV ellenőrök, vagy az igazoltató rendőrök, amikor mondjuk a szókincsemmel találkoznak, mert az utolsó dolog, amire gondolnának, az az, hogy nem tudom én, tehát hogy bölcsészkart végzett értelmiség vagyok.
Jegyed nincs, csak szókincsed.
Igen, az lehetséges. Nem azért bizonyos helyzetekben azért szabálykövető vagyok, egyszerűen azért, mert túl sok szorongással jár a jegy nélküli utazás. Egyébként leginkább akkor azt csinálom, hogy inkább megyek gyalog. No, de hogy Azért volt már olyan, amikor, főleg amikor kutyával nem tudom, vártam buszra, hogy így a néni oda küldte a kis unokáját 200 forinttal, hogy kutya kajára, és nem tudom, hogy melyikünk érezte kínosabban magát, tehát ő, amikor én ezt visszautasítottam, vagy én, hogy ez jutott eszébe, de pont ez is azt gondolom, hogy ez valamilyen értelemben szembesít azzal, hogy milyen végtelenül előítéletes a gondolkodásunk, mint hogy egyébként a szókincs, amire hivatkoztam, az is egy baromi előítéletesség. Tehát egyszer elültött az autó, bevittek a kórházba, körülbelül az volt, hogy így ránéztek, ugye én például a ruhát életemben nem vettem, én azokat öröklöm, nem érdekel ez a része a dolognak, sőt, egyébként tudod, mihez kötném, bocsánat, hogy az Old Firehand, hogy a gyermekkori kiejtésemet idézzem, szóval a Vinetunak az Old Firehand részé kezdődik úgy, hogy egy valami nagy kaland után old, akkor Shatterhand megérkezik, nem tudom, Santa Fe-be, és lecseréli a ruhatárát, a nyergét, nem tudom én. Nagyjából ahogy kilép a sztorból, onnantól elkezdik szivatni, mert zöld fűnek nézik, mert a Vadnyugaton, akinek tiszta a ruhája, és nem szakadt, és zsírfoltos, és nem tudom én, az nyilvánvalóan csak zöld fű lehet, hiszen nem kúszott bozótba, hogy nem tudom én, elejtsen egy mókust, hogy legyen mit megennie, és a többi. Szóval egy picit, nem tudom, tehát az én divattanácsadom Old Shatterhand.
This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Oh yeah, oh my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go in life, you gon' need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gon' need somebody to stand by you.
When the night has come and the land is dark, and that moon is the only light we see, no, I won't be afraid. No, I won't shed one tear just as long as your people come and stand by me.
Darling, darling,
oh, stand by me.
Oh, stand
by me.
Come on, stand by me.
Mindenesetre, amikor elütött az autó és bevittek a kórházba, akkor konkrétan egy ilyen hajléktalan szobába raktak, ahol egyébként senki sem emlékezett, hogy került oda, tehát egy ilyen hajléktalan és alkoholista szobába. Majd, amikor így hirtelen az volt, hogy hoppá, vastagkönyvet olvas, jól öltözöttek a látogatói, és műanyag gipszet kért, akkor baromira megváltozott a hozzáállásuk, tehát akkor hirtelen elkezdett minden nővérke számítani az ezreskére, meg is kapták egyébként, tehát itt is szabálykövető voltam.
Teljesen ebben van, mert hogy szeretjük hallgatni ezeket a jó történeteket, és hát a 42 című kötetedben is ugye a saját történeteidet, nehézségeidet, mérföldköveidet írtad meg.
Könnyű nem volt, de mondjuk egyrészt ellenpéldám sincs, vagy nincs kontrollcsoport, nem tudom, hogy mi lett volna egyébként, tehát másfelől meg azt gondolom, hogy minden más nehezebb lett volna, tehát bizonyos értelemben egy ilyen túlélés volt a tétje ennek. Ugye nyilván ezt nem tudhatja mindenki, elmondom három szóba, jó? Tehát igazából annyi történt, hogy én utoljára 15 évvel ezelőtt jelent meg könyvem, és nagyjából leszámoltam azzal, hogy én költő vagyok, ennek rengeteg oka van, vagy oka volt, időben változtak is, hogy éppen mi volt az oka. Persze csináltam minden mást, egyrészt jegyzetelgettem, meg színházi melókat, stb., de a költészeten nagyjából felhagytam, dalszövegeket írtam egyébként. És csak 6 évvel ennek egyébként volt egy ilyen kisebb depressziós, vagy nagyobb depressziós összeomlás is a része volt, tehát tulajdonképpen 6 évvel ezelőtt már egy Sirály nevű kultúrkocsmába laktam, ott aludtam az irodába, és a többi. Amikor lett egy fiatal, 17 évvel fiatal barátnőm, aki, hát nem tudom, nagyon hit bennem, de nyilván annyira, hogy ez a hit, meg az ő fiatal lelkesedése, az ki is mozdított engem abból a keserűségből, amiben akkor voltam. És hát aztán szép lassan, tulajdonképpen szívós munkával rávett arra, hogy kezdjek el újra verset is írni, és nagyjából olyan 30 versnél tartottam, tehát elkezdtem ténylegesen napi rendszerességgel foglalkozni versszövegekkel. Már meg is mutattam egy-két kollégának, ahol tartottam, akiknek kíváncsi voltam a véleményére. Amikor teljesen váratlanul Mocsár Zsófinak hívták őt díszlettervező, 25 éves korában meghalt, kapott egy bakteriális agyhártyagyulladást, amit konkrétan nem lehetett észrevenni. Tehát előző éjszaka beszélgettünk, reggel pedig már epileptikus görcsökbe fetrengett, és nem tért magához, és akkor nyilván az volt, hogy tehát ez egy, na ennél mondjuk ironikusabb arcú csapás nehezen tudtam volna elképzelni a sorstól, és hát nyilván összecsuklottam. Aztán egyszer csak, nem tudom másképp mondani, sajnos szólt a Zsófi, hogy írjak, mert nincs más megoldás. És akkor elkezdtem írni egy naplót, amit abszolút nem publikus, majd egy idő múlva szólt, hogy nem, hát nem erre szerződtünk, arra szerződtünk, hogy mi művészek vagyunk, és hogy folytassam a versírást. És akkor elkezdtem úgymond folytatni, de villámsebesen kiderült számomra, hogy ez már nem az, tehát hogy ez pont nem az a könyv, amit eredetileg elkezdtem írni. És akkor meg már hirtelen fontos lett, hogy akkor ezt a törést is bemutassam, és hát végülis ebből, tehát ennek a törésnek is, ami az életemben, és ugyanakkor a költészetemben is egy törés, ennek a, ha lehet ilyenről beszélni, szóval ennek részben a dokumentuma ez a verses kötet, ami egyébként egyfelől, hát, ja, szóval megnehezíti azt, hogy merre tovább, másfelől pedig egészen nem vált, számomra nem várt módon, vagy igazából semmit sem vártam, tehát nem gondoltam én ezt végig, vagy egyáltalán nem gondoltam bele, azt tudtam, hogy az a dolgom, hogy megírjam azt, hogy mi lesz, az már nem érdekelt, hogy most éppen ami a kezemben van, ez már a harmadik kiadás, április óta, szóval, hogy így lett egy ilyen viszonylag verses könyvhöz képest egészen komoly ilyen, nem csak kritikai, hanem ilyen eladottsági sikere is, vagy nem tudom, tehát hogy általában nem ez szokott lenni verses könyvekkel, nekem sem ez volt a régebbi verses könyvem, aminek nyilván szerepe van abban, hogy vagy annak is szerepe van ebben, hogy hát ugye ez egy ilyen könnyen bulvárosítható történet, részint az is, hogy 15 év után újra írt, tehát Petőfi Sándor visszajön Barguzinból hóna alatt egy mappával, akkor tulajdonképpen mindegy is, hogy mi van a mappában, maga a dolog az egy érdekesség, nem tudom én, tehát tényleg mondom, ezen a bulvár szinten is érdekes, hát a másik meg hát ennél nincsen közhelyesebb toposz a költészetről, hogy Orfeusz ül a sziklaszírten, pengeti a lantot, síratja Euridikét, ugye ez is teljesen nyilvánvalóan ennek a könyvnek az értelmezési kerete. Ez is könnyen kommunikálható volt, fel is figyeltek rá az emberek, hogy mindenkinek az életében van gyászesemény. És ráadásul ugye tényleg azt is csináltam, hogy szóval megpróbáltam elmenni úgymond az alanyiság határáig, tehát tulajdonképpen az volt az elképzelésem, hogy szinte provokatív módon akarok tényleg radikálisan alanyi lenni, tehát hogy nem elkenni, nem cizellálni, nem is tudok talán nagyon más milyen lenni, de mindegy. De mindesetre ezt itt el akartam menni a falig. Természetesen azt is gondolom, tehát egy picit azt gondolom, hogy a háttértörténet el is fedi, hiszen, vagy félek ettől, mert azért ez mégiscsak egy irodalmi alkotás, egy nyelvi konstrukció. Persze vannak olyan intenciói is, hogy valamilyen módon az én kis mini Taj Mahalomat építsem meg mondjuk a Zsófi emlékére, vagy és a többi, vagy reflektáljak erre a korai gyász folyamatra, ami akkor lezajlott bennem, de és ezzel tulajdonképpen segítsem is azt, és gátoljam is azt, de közben ettől függetlenül azért ez mind nyelvi konstrukció, tehát az alanyiság, az úgymond, most tényleg 25 idézővel között mondom, őszinteség, az ugyanúgy szavakból áll, az baromire ki kell találni, az tulajdonképpen egy illúzió, tehát ez ahhoz hasonló, mint amikor mondjuk egy írott újság interjúban olyan élőbeszédszerű a szöveg, hát az baromira meg kell írni, hogy az élőbeszédszerű legyen, tehát hogyha ezt a beszélgetést most így takra lekottáznánk, az nem állná meg a helyét írásban, az egy teljesen más dolog, azt meg kell írni, azt az illúziót kell felkelteni, szóval ilyen értelemben persze ez is egy nyelvi konstrukció, és nagyon örülök annak, hogy azért mint irodalmi műről is beszélünk erről, tehát ez azért nem egy dokumentum a valaminek, hanem azért annál szerintem három lépéssel tovább van gondolva.
Leonardo kezében én voltam a tartás, tatárokkal együtt toltuk a tartármártást, azt a havat olvasztom, amit délre majd a Tisza visz, ahol a vámpirok ellen készítettem krucifix, amíg Hitlerék azt mondták rám, hogy gond van, utolsó percét végignéző tarkó voltam, voltam senki, de a fiam úgy hívták, hogy Pelé, Elvis aján, bazd meg, én voltam a zselé, voltam hegy és szakadék, vizet hozó folyó, arany tojó, Kennedy fejében a golyó. Előfordult, hogy a kedvem szolgák lesték, a berlini falon voltam, krombomba festék voltam, pisztoly, penge, párcél és penna, a kanyar én voltam, ahol behalt a Senna, hite hagyott pap, a pietára ráborultam, többször voltam fegyverben a száz éves háborúban, mindkét oldalon, gyalogos és tiszt is, az egyik bankban engem rabolt ki a viszkis, voltam hatalmas tábornok, aki éppen kapitulált, szalutáló kamikáze és nem katapultál, baszott nagy zacskókok szlappulva apultnál, én voltam a spanod, aki tegnap szapultál. Maradunk mindig mozgásban, mint minden, mint az élet, mindegy milyen szinten, nincs fizika, nincs idő, igazából nincs semmi sem, csak én vagyok és te, lendülünk a semmiben. Maradunk mindig mozgásban, mint minden, mint az élet, mindegy milyen szinten, nincs fizika, nincs idő, igazából nincs semmi sem, csak én vagyok és te, lendülünk a semmiben.
A jelenkor kiadó szerzőinek estjéről van szó, melynek témája, címe a hely varázsa. Per Krisztián, így röviden, előlekként, melyik a te helyed, és van-e varázsa ennek?
Hát egyébként speciál, ez pont az én egyik versemből van, ez a hely varázsa idézet, ahol azzal a gondolattal játszottam, hogy azt szokták mondani, hogy a hely varázsa megfog, és akkor itt egy ilyen hát nem túl cizellált szójátékkal, hogy ez a megfog, mint lelassít, megköt, lehorgonyoz, tehát hogy egyszer csak, hát amikor révbe értél, akkor az a nehéz mit kezdeni, ott akkor innentől mi van, nézzünk egy irányba, vagy tehát, hogy bizonyos értelemben ez egy korai vers, tehát még amikor ezt írtam, nem is ismertem a Zsófit, ez a legkorábbi vers a könyve, és tulajdonképpen arról beszél, vagy arról is próbáltam beszélni benne, hogy az, amikor az ember boldog, elégedett, úgymond révbe ért, az ugyanakkor, ugyanabban a pillanatban egy végtelen kilátástalan helyzet is, mert hogy innen hova tovább.
Beszélgetés varázsában itt úgy eltűntem, hogy nem tudom mennyi az idő, kérhetünk-e Krisztiántól egy verset?
Bocsánat, csak annyit még el szeretnék elmondani a könyvről, hogy itt van egy sajátos, nem tudom, könyvészeti megoldás. Mindenképpen akartam ugye jelezni azt, hogy mi az, ami a Zsófi halála előtt írodott szövegek, és mik a Zsófi halála után írodott szövegek. Ez úgy van jelezve, hogy felvágatlan oldalak vannak. Tehát minden, amit a Zsófi halála előtt írtam, 20, tehát ugye 42 a címe, 2x21 vers, az a 21 vers van a külső oldalakon, tehát az közvetlenül hozzáférhető. Ahhoz, hogy a Zsófi halála után írt verseket el lehessen olvasni, azok belül vannak, ahhoz föl kell vágni egy késsel, egy vonalzóval ezt a könyvet, tehát tulajdonképpen szimbolikusan sebet kell ejteni a könyvtestén. Mindenesetre most egy ilyen előtte verset fogok felolvasni, mert ez egy felvágatlan példány még a kezemben. Nem lesz túl hosszú, ígérem. Szóval, kaland. Az utolsó vonaton a géphang is mást mond, mintha ismerné az embert, hozzáteszi, hogy tilos a dohányzás. Tüzet kért, kifújta a füstöt. Szőke volt és madárcsontú, nem hasonlított rád. Nem is a típusom, ha van nekem olyan, nem is a stílusom. Gyanúsan tág pupillák, a sminken látszott, hogy otthonról kilépve még odafigyelt. Úgy, ahogy nem szeretem, magára. Nem is indult el köztünk semmi. Viszont elindultunk. Az ilyen lányok szoktak keresztül nézni rajtam. Elsuhanó fények, hol lakik a boldogság. Vonaton ülök, aludjál nyugodtan. Betontalpfák és műanyag üvegek. Az orromból nem megy ki a dohány füstszaga. Én is rágyújtanék. Felénk pillantgatnak, mielőtt leszállnak. Jelzem, nem velem van. Nem is kell jeleznem. A gép már elmondott mindent. Mennyire egyedül vagyunk. Beszélni kezd magáról, nem kíváncsi rám, de át is ülhetett volna. Számára én voltam az, ami te számomra szerinted. Random ember, tükörfunkció. és új életet akartam kezdeni. Hozzám sem ért, de azt kérte, hogy aludjak nála. Soha nem leszek annyira boldog, mint az a 4 perc azon a vonaton. De várták, de vártál. Azért ettől még lehetünk boldogok, főleg, hogy az egészet most találom ki. Köszönöm.
Van egy ország, ahol lakom, semmi ágán lógok, lakom. Van egy város, ahol élek, ahá, testép annyi lélek. Van egy ország, ahol lakom, semmi ágán lógó flakon. Van egy város, ahol élek, ahány testép annyi lélek. Ahány lélek, annyi lom is, utcára tett fájdalom is. Itt egy kis ágy, jaj, de édi, ott egy ülve alvó dédi. Belezett öreg szekrény, arcokat befutó repkény, bontott ajtó kilincs nélkül, földön futó bilincs nélkül. Áll a posztos, mint a nátszál, bokáig lerohadt lábszál, itt egy szép könyv, ott egy labda, ez még borde, ez már. Csak a nagyja, aki tűri, aki hagyja, aki tűrte, aki hagyta, nem az összes, csak a nagyja. Van egy ország, ahol lakom, semmi ágán lógok, lakom. Van egy város, ahol élek, a hár testi pannyi. Semmi ágán lógok, flakon. Van egy város, ahol élek, ahány testi pontnyi lélek. Vasárnap volt, ahogy indít, felöltöztek, ahogy illik. Elindultak a mésére, kukákat se borogattak, kutyákat se kurogattak. Mése után leszavaztak, bezabáltak, be is vattak, a pöri botán is lett, és jól lakott az Isten. Rajtam is múlt, rajtam múlt, tegnap kezdődött a múlt, elkezdődött, vége van, borzalom és béke van. Semmi ágán lógó flakó, van egy ország, ahol lakó, nevez nevén szolgált vakon, ma még bölcső, ma már vakon. Van egy ország, ahol lakom, semmi ágán lógok, lakom. Van egy város, ahol élek, ahány testép annyi lélek. Van egy ország, ahol lakom semmi ága, lógó flakon. Van egy város, ahol élek, ahány testép annyi lény.